Jövőnk világa. Egy technológia alapú világrend születése, avagy megmutatjuk, milyen lehet a világ 2030-ban. A stúdióban a digitális szakértő Rasztovics Dávid és a műsorvezető Ércfalvi András.
Továbbra is jó rádiózást kívánunk így pénteken Rasztovics Dáviddal, a Digitális Turizmus ZRT vezérigazgatójával, Jövőnk világa. És ma az űrben kalandozunk, azt mondta, álljak ki a teraszra este 10-kor, mert akkor csodákat lehet látni. Hát most ezt nem, a következő hetekben felhőket meg esőt lehet látni, hullócsillagokra várni kell, meg ezek a Starlink ügynök.
Igen, Starlink műholdak, köszöntöm én is a hallgatókat. Igen, egy elég borús és esős pénteki napunk van ismét, és még reggel fújt is a szél, úgyhogy nem annyira kellemes. Tehát nem álljanak ki megnézni a Starlink műholdakat, viszont ugye maga a téma egy picit mélyebbre visz minket. Egy kis evolúciós történetet is hoztam, hogy a történelemmel is tisztában legyünk. Ugye nagyon sok esetben vizsgáljuk magát, az űrt, az űrnek a sajátosságait, hogyan tudunk utazni, hogyan tudunk eljutni más bolygókra, hogyan tudunk más bolygókon életformákat létrehozni, de azért ennek van egy lépcsőzetessége. 1957-ig ugranék vissza rögtön, az első műhold, ugye ekkor lett fellőve, a Szovjetunió lőtte föl, Sputnik 1 néven.
Ezeket mindig kérdezik az ilyen intelligencia vetélkedők, mi volt az első, melyik volt az Apollo, melyik volt a Sputnik, mikor volt, mikor ment kutya, mikor ment ember. Na, ezeket mond végig, figyelek.
Persze, tehát majdnem 100 év, hogyha ezt így végig gondoljuk, és azért az már egy emberöltő. Előtte ugye rádióhullámokkal vizsgálták az atmoszférát, mellette ballonokkal, tehát egy ilyen nagyon kezdetleges technológia volt akkoriban még a fejekben, viszont maga az, hogy geostacionárius pályára állítunk műholdakat, az akkori kutatók azt mondták, hogy 3 műholddal az egész világot le tudjuk fedni. Ez mostanra ugye több százezer műholdat jelent, és ugye a témánk két részből áll össze, az egyik az űrszemét, jelenléte fontossága, és maga az, hogy hogyan tudjuk ezt fenntarthatóvá tenni, a másik pedig maga az űripar, tehát nevezhetjük most már így, rengeteg multinacionális cég kezdett olyan befektetéseket létrehozni, amikkel meg tudják hódítani az űrt. Ugye, hogyha visszautazunk egy picit az időben szintén, az első holdra szállás ugye egy NASA misszió volt, és azóta is eltelt több évtized, és most szerződött le újra ugye a NASA.
Megversenyeztette a
nagy magánszférából érkező űrkutatásra foglalkozó vállalatokat, és ugye a SpaceX, Elon Musk-nak a cége nyerte el a 2,9 milliárd dolláros tendert, ami arra vonatkozik, hogy sikeresen el kell juttatnia embereket a hold felszínére.
Ráadásul hölgyet is és színes bőrű.
Így van. Tehát ez ugye maga az újvonalas világnak az alapvetéseit, egy új amerikai elnök írta már ki magát a tendernek az új verzióját, ugye még előtte Donald Trump kezdeményezte ezt, és azt szerette volna elérni, hogy 2024-ig ez meg is valósuljon. Most valószínűleg ugye a Biden kormányzat egy picit tolja ezt, forrás allokációs problémákra hivatkozva, viszont kiegészítette ugye magát a tender kiírást. Lényeg, hogy megnyerte a Elon Musk által birtokolt SpaceX magát azt a lehetőséget, hogy lefejlesszék, lekutassák, és meg is valósítsák ezt az első ilyen jellegű űrmissziót, ami egy állomást jelentene a Mars utazással kapcsolatban is. Tehát az első megállónk lenne, ahogy láttunk már ilyen science fiction filmekben, hogy először felmegyünk.
Megpihennek, feltöltik a készleteket, igen.
Tehát a nemzetközi űrállomás. Igen, tehát a nemzetközi űrállomás, most ez a legtávolabbi, ilyen dokkoló pont. Ezután ugye jönne egy olyan állomás, ami a hold körül kering, ahova szintén leszállnának az űrhajók, és onnan tudnának úgymond leereszkedni a hold felszínére, ahol egy hetet töltenének el. Ugye ez egy alapvető elképzelés, hogyan tudjuk újra elérni azt, amit 50 évvel ezelőtt megvalósítottunk. Nekem mondjuk ez egy érdekes diszonancia a fejemben, hogy ez alatt a sok évtized alatt miért nem próbáltuk meg újra? Tehát, hogy miért most jött el az idő, hogy mi újra szeretnénk holdra szállni?
Biztos volt nagyobb baja az emberiségnek, nem?
Biztos
csak, nem, hogy... Most ez cinikus volt, csak azért, mert mondom, most is van, igen.
Igen. Tehát ez egy ilyen érdekes felvetés, erről szerintem nagyon sokat lehetne filozofálni, és olyan kutatásokat, hogy kipróbálta, meg csak nem tudunk róla. De maga az, hogy a legnagyobb célunk a Marsnak a meghódítása. És ez egy olyan apró mérföldkő lehet, amivel mi a technológiai technológiát be tudjuk biztosítani, olyan standardeket tudunk kialakítani, mert ugye az életem, az ember életeket meg tudjuk óvni. Viszont ahogy a két téma most ér össze, tehát hogyha mi föl szeretnénk menni a világűrbe, és le szeretnénk szállni a Holdra, onnan el szeretnénk menni a Marsra, azért meg kell küzdenünk az elemekkel, és nem csak természetes elemekről van szó, hanem ugye az űrszemét itt képbe jön, hogy maga az az űrhajó, amikor éppen emelkedik és szeretne dokkolni mondjuk a nemzetközi űrállomáson, nagyon fontos, hogy nem menjen neki több százer vagy több millió darab kézigránát méretű törmelék, amit alapvetően az emberek juttattak föl, és ugye olyan elhalt vagy elpusztult műholdaknak a darabjai, amik egyszer működőképesek
voltak. Most is vártunk egyet, ugye nem tudták egészen pontosan, hogy hova fog esni, meg mennyi fog abból leesni, annak az egy része elég, egy része leesik. És a Bloomberg azt mondja, hogy ott van egy nagy cikk, ugye, amit átküldtél, hogy statisztikák szerint, és ezek ilyen NASA statisztikák, gondolom, tehát nem ilyen brit tudósok, csak nem 1 millió kézigránát méretű tárgy kering a Föld körül. És erre mondtam azt cinikusan, hogy erre most itt a Covid közepette a fene se tudja, biztos nagyon sokan megvonják a vállukat, és azt mondják, hogy eddig is fönn volt, akkor fönn lesz továbbra is, de azért ennek mindenféle hozadékai vannak, tehát ennek a szemétnek, ami ott van, sem nyilván szaporodik percről percem. A Starlingot ugye idehoztam, nem kellett volna, de azért mondtad, mert egymás után
de nagyon jó, hogy idehoztad,
őket.
Mert ugye az első olyan emberi szemmel is jól látható műhold csoportosulás, aminek olyan szempontból értelmezhető funkciója van. Tehát, hogy ugye a GPS alapú rendszerek, az infokommunikáció, az információs társadalomnak az egyik alapvetése az, hogy a műholdak keringenek a Föld körül, és ezek szolgáltatnak olyan információkat a Földre, amit a Földről nem tudnánk kinyerni. Tehát innen indulunk. Maga a Starlink ugye az első űrinternet, ugye így nevezi Elon Musk, hogy az űrből sugározza le magát az internet hozzáférés, az internet hálózatot. És ezt látjuk, emberként látjuk, kiállunk a teraszra, látjuk, és elképzeljük azt, hogy mi van akkor, hogyha nem 60 ilyen Starlink műhold fog keringeni, hanem ugye több 100 000, amit terveznek fellőni. Az űrszemét pedig egy olyan vetület ennek az egésznek, hogy ugyanebben a forrásban olvasható az, hogy az emberiség eddig 4 területen háborúzott. Ugye föld, víz, levegő, kibertér, ez ugye a 2000-es éveknek a hozatéka, és most már az űr. És nagyon sok olyan fejlesztést látunk, nagyon sok olyan kezdeményezést látunk, ami űrhadi technológiáról szól, hogy hogyan tudják likvidálni egymásnak a műholdjait, hogyan tudják elérni azt, hogy arra a területre ne léphessen be tehát az űr felől érkező űrszemét, vagy éppen bármilyen ellenséges objektum. Ez az átlagember számára valószínűleg egy picit megfoghatatlan, viszont hogyha belegondolunk, hogy az infokommunikációs szférában az 5G még el sem indul, de már a 6G-t fejlesztik, és olyan technológiákon dolgoznak, ahol a teljes fizikai valóságot, tehát a világ minden fizikai, értelmezhető fizikai tárgyát, berendezését és struktúráját lemásolják a digitális térbe, hogy legyen egy alternatív valóság is, akkor annyira mégsem elképzelhetetlen, hogy ez egy fontos terület.
Igen, de az űrszemétre legyintünk, vagy legyinthetnek sokan. A fenntartható fejlődésre most éppen itt barátkozunk, lenne a Földön barátkozunk, ugye? Ezt próbálnánk ugye visszahozni, majd ez a bitcoinos történet, meg a Tesla az érdekes, hogy mekkorát váltott Muskit az elmúlt hetekben, a környezetvédelemre hivatkozva most már csak ugye jó pénzért lehet kapni ezt az autót, mindegy. Szóval, hogy fordul a világ, de itt nem birkózunk ezzel az egész hulladék szemét kérdéssel, belefulladunk, de az űr még nagyon messze van az emberek gondolkodásában, nagy részünknek, azt gondolom. Várjál, csak azt akarom mondani, de amikor azt mondod, hogy az internet kapcsolat, telekommunikáció, GPS navigáció és teljes információs társadalom megsérülhet, vagy tönkre mehet egy pillanatot, ha ez az milliónyi kézigránátot fönn mégis találkozik, vagy valami gebasz csinál, mert egyszer csak nem működik majd a cucc.
Egy rossz adatközpontnak megy neki.
Nem működik a cucc, na az aztán abban a pillanatban érinteni fogja az emberiséget, mint azt az egész 5 milliárdot, aki most csüng ezen a
dolgon. Ez a szám egyre inkább ugye emelkedik. Maga az, hogy mivel küzdünk és hogyan küzdünk, picit elrugaszkodottan kell látni, tehát globálisan kell látni ezt az egész dolgot. Tehát amikor arról beszélgettem New Yorkban 3 évvel ezelőtt egy kinti ismerősömmel, hogy mennyi szemét termelődik csak New York városában, és hogy hova teszik ezt a szemetet. Tehát én arra voltam kíváncsi, hogy amikor sétálok az utcán reggel, és ilyen nagyon furcsa citromszag terjeng, ez azért van, mert mindenki kirakja a szemetet az utcára, és akkor jönnek a kukásautók, és elviszik. És nagy része még pár évtizeddel ezelőtt is az óceánban landolt. Tehát kivitték, és beledobták az óceánba, mert ott volt hely.
De vagy mitől citromillatú az acskó? Vagy
én miért? Nem tudom, hogy mitől. Hát ja, vagy az erjedés.
Vagy citromot fogyaszt. Ja, értem, nyáron volt.
Mindenki lúgosít. Tehát, hogy akkor azt mondták, hogy nincs jobb megoldás, nincs jobb alternatíva, mint hogy elégessük, hogy bedobjuk az óceánba.
Vagy elátsuk. Igen.
De ez nem fenntartható, gondoljunk azért
végig. Most már látjuk.
Igen. Hogy jöttek azok a felvetések, hogy mi lenne, hogyha a szemetet kilőnénk az űrbe. Jó felvetés, mert ugye ott valószínűleg kevésbé zavarja az emberiséget, mint itt. Persze, csak nem tudod úgy kilőni, hogy egy része ne hulljon vissza a földre. És az pedig már, hogy hogyan méred, hogy abban a szemétben milyen káros anyag van, hogyan változik meg az összetétele. Tehát, hogy ezek azok a dolgok, amire még úgy gondolom, hogy a társadalmunk nincsen felkészülve. Nem tudjuk befogadni, általánosságban beszélve, nem tudjuk befogadni azt, hogy most már nem csak a földön, vagy a vízen, vagy a levegőben tudunk közlekedni, hanem már meg tudjuk hódítani az űrt is valamilyen szintig. És arról gondolkodunk, hogy például terraformáljuk a Marsot. És ugye kiküldtünk, az első drón repülés pár hete zajlott le, tehát az első repülő tárgy, amit földről irányítottak, az felszállt és repült a Marson, és készített felvételeket, de olyan felvételeket készített, aminek a felbontásával akár több tíz kilométerre rá tudtunk nagyítani a területre. Ez 10-15 év alatt zajlott le. Tehát, hogyha végig gondoljuk, hogy ez a 10-15 év alatt a maga az infokommunikációs infrastruktúra mekkorát fejlődött, a műholdaknak a száma mekkorát nőtt, és még nincsenek jól működő 5G rendszerek. Gondolj, mi lesz akkor, hogyha az 5G rendszerekhez kell...
Jó, 10-szer ennyi, 100-szor ennyi repülő cucc kell föl a világűrbe.
Így van.
Amíg ez nem okoz egyszer egy nagy sérülést az emberiségnek, mondjuk telekommunikációs területen, addig ezzel igazából a közember nem biztos, hogy foglalkozik. Mert azzal foglalkozik, hogy Pontosan. Nem viszik el a szemetet a kukájából, vagy azt mondja, hogy büdös van, mert a szomszéd égeti a műanyag palackot. Most itt tartunk, hogy a tenger tele van, és elpusztulnak az állatok, meg mi is elpusztulunk. Valószínűleg ennek. De ez érdekes, egyik oldal rohanunk előre, és lődözzük föl, és jönnek a milliárdosok, akik most melyik japán fogott majd körözni, egy japán milliárdos, azt hiszem, ő lesz az első utas, vagy mindegy, hogy milyen neve, igen. De...
Ez 30 milliárd forintot fizet a jegyért.
Jó, tehát magyarul ez most már tömegtermék lesz, és akkor mindenki fölmehet, vagy sokan fölmennek, majd még többet lövünk föl, még több szemét keletkezik, és akkor ugye írják ebben a cikkben, vagy egy másikban, amit szintén küldtél, hogy hát itt hatalmas nemzetközi összefogásra van. Ezeket tulajdonképpen össze kell szedni. Ugyanis be kell gyűjteni, mint itt a földön, vagy az óceánban.
És még most kéne begyűjteni, mert ahogy elengedtük a kezét ennek a témának az óceánok esetében, és most arra mondjuk 2-3 évvel ezelőtt indult az Ocean Cleanup projekt, ami egy olyan motivációt kapott, egy műhold, tehát egy műholdas rendszer felfedezett egy Hawaii méretű szemétszigetet a csendes óceánon. Hawaii-tól pár tíz kilométerre. És ez adta meg azt az utolsó lökést, hogy itt valamit azért csinálni kéne, és nincsen rá technológiánk. És jött egy nagyon fiatal, 19 éves rác találta ki ezt a technológiát, ami azóta is gyűjti be a szemetet, utána szétválogatják, de úgy, hogy nem öli meg a halakat, és nem veszélyezteti a tengeri biológiai ökoszisztémát. Tehát a tudás és a fejlődés az adott. Az, hogy a globális és kapitalista célok mit kívánnak meg, most nézzük csak meg, a SpaceX nyerte meg ezt a tendert, de a Blue Origin is elindult rajta, ugye az Jeff Bezosnak, az Amazonnak az űripari vállalata, és a kettő között annyi a különbség, hogy a Blue Originnek már 4 évvel ezelőtt volt egy prototípusa, ami ő szerintük le tudna szállni a Holdon, mégis a SpaceX nyerte meg. És valószínűleg azért nyerte meg, mert ő egy olyan infrastruktúrát épített ki maga mögé a Teslával, a Neuralink-kel, a Hyperloop-pal, tehát hogy olyan dolgokat csinál, ami egy bizonyos technológiai háttérre rendelkezik, és egy irányba mutat. Tehát egy fenntartható jövőt prognosztizál, és ebbe fekteti ugye akár a magánvagyonát, akár a céges profitot, de ha ezeknek a technológiáknak és cégeknek a hosszú távú hatásait nézzük, akkor biztos, hogy az emberiség számára ez egy fenntartható jövőt próbál vizionálni. Hogyha ezt tudjuk személyes szintekre lebontani, tehát el tudjuk képzelnie azt, 2035-ben Los Angeles és San Francisco között nem az autópályán megyünk és pöfögünk, hanem mondjuk a Hyperloop-a 25 perc alatt odaérünk karbonsemleges technológiával. Tehát, hogy ha ebbe bele tudunk gondolni, akkor valószínűleg megjön az a motivációnk is, hogy miért ne dobjuk ki azt a műanyag palackot az utcán, hanem mondjuk szelektíven gyűjtsük, mert látjuk azt, hogy van egy globális cél, amihez nem elég három ember, nem elég egy kormányzat, az átlag embereknek a cselekedetei szükségesek.
Igen, de ha azt mondod, hogy most ilyen 1 millió, hogy azt mondják, a szakemberek mondják ezt, hogy 1 millió kézigránát méretű tárgy kering a föld körüli csillagászati sebességgel, és ez a dolog, ez hatványozódni fog a következő hetekben, hónapokban, években. Még
validálva
akkor már...
28 ezer van, tehát hogy a regisztrált
ami beniérde, száma. Tehát, igen, de ez a becslés. Akkor ezt most lehet ilyen hatalmas, nemes álmokat vizionálni, mint karbonsemleges világ, de akkor valószínűleg erre is fókuszálni kell, hogy igen, ott oda tesszük fel a közlekedést, oda teszünk fel mindent, és rögtön egyébként a hulladék semlegesítés és valamilyen szinten szóba kerül, mert erről eddig nem nagyon volt szó.
Hát
ugye,
integráció, uh-huh. integráció. Tehát minden ilyen jellegű technológiának egy irányba kell mutatnia, azzal a céllal, hogy mondjuk az emberiség ezen a bolygón ne csak 100 évig tudjon még élni, mondjuk 500 évig, hogyha szeretne.
A bolygón meg a környékén.
Bolygón meg a környékén, viszont nagyon fontos az is, hogy az embereket érdekelje ez. Tehát, hogy az űrszemét ezt fogalma mondom, egyáltalán egy köztudott dolog, hogy létezik ilyen, mert...
Igen, mert ezt akartam mondani, a palackot még kiszedem a patakból. Tegnap is kiszedtem a fémdobozt a patakból, ott pomázott.
Becsülendő dolog.
De okay, nem, az nem érdekes, nem az nem mondom, de az űrszemét az messze van, ezért mondtam neked a legerén. Azzal nem tudok foglalkozni, nincs ráhatásom, arra kormányoknak és ilyen paliknak van ráhatása, akiket itt emlegettél, vagy emlegettél.
Egyértelműen, viszont ha 10 év múlva csak ezeknek az embereknek lesz nem ráhatás, hanem motivációi foglalkozzanak ezzel, az baj. Tehát ahogy változik a világ, mert változik a világ. Gondoljunk bele, hogy az évszázadok alatt, vagy az utóbbi évtizedekben hány új sport alakult ki, most egy tök jó példa, hány új sport alakult ki? Rengeteg, és elkezdték
mert
használni.
Ha csak az e-sportot nézik. Azt a pénzt, ami abba belemegy, igen.
Na de egy jön be, amit mondtál, hogy az Elon Musk beleállt a bitcoinba, mikor ő volt az első, aki kijelentette, hogy lehessen bitcoinnal fizetni Tesla-ja. Tök jó, most meg azt mondja, hogy a környezetszennyező a kriptovaluta.
Mindezt egy hónapon belül, vagy kettő.
Így van,
hogy
a kriptovaluták bányászata, az környezetszennyező. Ez tény. Ez tény, mert mondjuk kiszámolták, hogy az összes kriptovaluta, ami úgymond supply chainben kering a virtuális térben, az majdnem egy London méretű városnak az energiafogyasztása. Tehát, hogyha ebbe belegondolunk, az egy hihetetlen adat. De ezt is lehet fenntarthatóvá tenni. Tehát nem arról van szó, hogy ami környezetszennyező, új dolog, környezetszennyező vagy ökológiai lábnyom van, azt el kell törölni, alternatív megoldásokat kell arra kitalálni, hogy hogyan tudjuk fenntarthatóvá tenni. És ez igaz a személyes életünkre, igaz a céges működésünkre, tehát én nagyon szívesen lemérném amúgy azt, hogy mondjuk Közép-Kelet-Európában egy átlagos méretű KFT-nek, tehát KKV-k közül egy átlagos méretű KFT-nek mekkora ökológiai lábnyoma van.
De jó, hogy most itt beszélgetünk, van még fél percünk, és a Szupán Marcival a műsorban előkerül egy olyan applikáció, amit most fejlesztenek, és hát ők is beszállnak majd, de a világban is van már ilyen. Megveszel egy terméket, vagy ránézel egy termékre, és az applikációval, az okostelefonoddal már fogod tudni azt, hogy annak a terméknek mekkora hozadéka, karbon hozadéka, mekkora lábnyom. Az egész gyártásnak az alapanyagtól a megsemmisítésig. És az, amit te mondasz, hogy ez ugyanis cégeknél is, ugye nem kell zöldre mosni a cégeket, hanem valós képet tudunk kapni, hogy melyik KFT-vel építettem a házamat, meg tudod nézni hiteles adatok alapján, mert azt mondod, hogy te egy zöld figura vagy, és te a fenntartható fejlődésben hiszel. És akkor nem ezt a köműves brigádot fogod alkalmazni, most lebutítottam, vagy egy másikat fogsz.
Igen. Én ezt inkább
ez
úgy közvetlenem, hogy progresszivitás. Tehát, hogy az élet minden területén progresszívan kell gondolkodnunk. Az, hogy kizöldítsük a gazdaságunkat egyik napról a másikra, az lehetetlen. Nem is ezen kell gondolkodni. Azon kell gondolkodni tényleg, amit te mondtál, ott van egy cég, és ő tud-e, van-e hozzá eszköze, van-e hozzá tudása, mert ez egy dolog, hogy mondjuk egy applikáción keresztül te látod, hogy mekkora ökológiai lábnyom kell, vagy lett elégetve ahhoz, hogy ez a termék létrejön, csak mondjuk jó esetben tudni is kéne, hogy ezek a szavak, meg ezek a fogalmak mit jelentenek. Tehát, hogy minden ilyen dolgot megelőz egy evangelizáció, meg egy edukáció, amivel fölkészítjük az embereket arra, hogy be tudják fogadni az infókat. Mert hogyha nem érti, nem fogja használni. Ha érti, akkor viszont magáévá tudja tenni, és fogja használni.
Rasztovics Dávid, Digitális Turizmus ZRT vezérigazgató, köszönöm szépen. A földre szállunk majd jövő héten, jó? Lejövünk a stratoszférából.
És utazgatunk.
És turizmus világa. Köszönöm, itt volt.
Én is köszönöm.
Ez volt a Jövőnk világa. A műsor szakmai együttműködő partnere a digitalisan.hu hírportál. Az adás visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon.